No. Ez mindig olyan izgalmas új könyvet kezdeni. Legalábbis nekem. A zsidókhoz írt levelet szeretnénk elkezdeni, és ez egy nagy kihívás lesz nekem is. Nem egy egyszerű rész szerintem az igéből, de annál izgalmasabb. Imádkozunk, és akkor nézzük meg, hogy mit tartogat nekünk Isten innen. Atyán, köszönjük azt a kiváltságot, Uram, hogy ismerhetünk téged, és ránk találtál, Uram, amikor elveszettek voltunk. Köszönjük, hogy értünk, meghaltál 2000 éve, Uram. Azt mondja az igét, hogy amikor még bűnösök voltunk, te már akkor szerettél. És abban mutattad ezt meg, hogy elküldted a te fiadat értünk engesztelő áldozatul. És Uram, milyen bámulatos dolog ez, Uram. Ha 300-500 évig élnénk itt a Földön, akkor is újra és újra csak rádöbbennénk erre, Uram. De Uram, imádkozunk, hogy munkáld ezt a szívünkbe, Isten, hogy újra rá tudjunk csodálkozni az üdvösségünkre, Uram. Hogy a te befejezett munkádra, a te szeretetedre, ami megnyilvánult, Uram, a feltámadásra, arra sok áldásra, amiben részünk lehet, Uram, hogy ismerhetünk. Uram, és köszönöm, hogy a mennyben is majd színről színre látunk, és ott sem fogjuk felfogni, egy örökké valóság sem lesz elég hozzá, Uram. És minden nap, minden pillanatban leesik az állunk ettől, Uram. Olyan gyönyörű vagy, Uram. Kérlek, hogy munkáld a te akaratodat az életünkben. Erősítsd a mi hitünket, és töltsd be a lelkeddel minket frissen. Áld meg ezt a reggelt, Uram, miattad jöttünk. Téged szeretnénk jobban ismerni, Uram. És azért nyitjuk meg az igédet, mert az a tökéletes igazság, Uram. Uram, segíts, hogy ne csak a tükörben meglássuk magunkat, és elfelejtsük, amit láttunk, hanem szeretnénk megcselekedni azt, amit mutatsz ma az igédből. Hogy átformálódjunk, Uram. Uram, mind szükségünk van egy mély munkára. A szívünkben, az életünkben, kérlek, hogy szántsd fel a szívünket. Tedd azt még gyümölcstermőbe, Uram. Taníts meg minket keresni a te arcodat, Uram, közeledni hozzád is. Köszönjük az ígéretet, hogy akkor te is közeledsz hozzánk. Ezért vagyunk ma reggel is itt, Uram, hogy közeledjünk hozzád. Vonj minket magadhoz közelebb, Uram. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Zsidókhoz írt levél. Egyből föltűnhet nektek valami ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy nem írja, hogy Pál levele, János levele, Júdás levele, hanem itt az van, hogy a zsidókhoz írt levél. Nincs megnevezve a szerző. Ez azért van, mert nem tudjuk biztosan, hogy ki a szerző. Általában, amikor levelet írt Pál, akkor azzal kezdte, hogy én Pál, Krisztus Jézus szolgálja, ennek és ennek a gyülekezetnek, vagy ennek és ennek a csoportnak, és itt nem látunk ilyet. Nincs ez a klasszikus kezdete, mint a leveleknek. Nem tudjuk, hogy ki írta. Voltak emberek, akik ezt próbálták kitalálni. Luther Márton például azt gondolta, hogy Apollós szerezte. Nem magyarázom el, hogy miért, utána nézhetsz, hogyha érdekel, hosszú lenne ezeket elmondani. Tertullium, ez az ős atya, az egyház atya, ő azt gondolta, hogy Barnabás írta. Sir William Ramsay, ez az egyház kutató, vagy történelmemben egy nagyon híres teológus, ő azt gondolta, hogy Fülöp. Én azt gondolom, hogy Pál. De lehet velem nem egyetérteni nyugodtan. Én azt gondolom, sok mások velem együtt egyébként, nem csak én, hogy ezt a levelet Pál írta. Mert a gondolatmenet ennek a levélnek annyira Pálra val. De hogy mégsem bizonyos benne mindenki, az amiatt van, hogy mégsem minden olyan, mintha Pál írta volna. Mert olyan szavakat használ, amit Pál máshol nem használ. Mindegy, tök mindegy, hogy ki írta igazából. Az a lényeg, és ez a legfontosabb tulajdonság a levélnek, hogy benne van a Bibliában. És azt mondja az ige, a 2 Timóteus 3.16, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és arra van, hogy minket megváltoztasson, jobbá tegyen, felkészítsen minden jó cselekedetre alkalmasnak. Tehát a Szentlélek ihlete, ő a szerző. Jó? Akkor ebben állapodjunk meg. Mikor íródott ez a levél? Ezt se tudjuk, de a Pál... Vagy most, na, látjátok, már itt jön a szerzőt. Én Pálnak fogom hívni, jó? De Pál úgy írta ezt a levelet, hogy sokszor utal a templomra ebben a levélben. És mint tudjuk, Krisztus után 70-ben a templom elpusztult, lerombolták a rómaiak, tehát valószínűleg ez a levél még az idő előtt született. Különben említést tett volna erről az elég jelentőség teljes eseményről, amit nem tesz. Tehát valószínűleg korábban íródott. Ez egy egészen egyedülálló levél, mert nem olyan, mint egy levél. Olyan, mint egy tanítás. Nincsen üdvözlés az elején, nincsen köszöntés, nincsen szerző megnevezés, nincsen célcsoport, hogy kinek írja, hanem egybe beleugrik a lényegbe, és mégis ennek a könyvnek a vége már úgy végződik, mint egy levél. Tehát nevezd, ahogy gondolod. Azt mondja a szerző, hogy egy intő szó. A maga szerző Pál úgy nevezi, hogy ez egy intő szó. Hát akkor nevezzük így. Kinek írodott? Zsidókhoz írt levél. Kinek írodott? Hát a zsidóknak. Miért a zsidóknak írodott? Azért, mert ez a levél tele van olyan témákkal, ami a zsidóknak szól. De én azt gondolom, hogy nem csak nekik szól, hanem nekünk is. Amikor egy zsidó megtért, Jézus meghalt és feltámadt, és az evangélium elkezdett terjedni, és a zsidók megtértek, akkor elég sok kérdés vetődhetett föl a zsidókban, ha meggondoljátok. Na jó, de mostantól kezdve mi lesz az áldozatokkal? Mostantól kezdve kell mennem a templomba áldozatokat bemutatni? Mi van Mózessel? Ezek már semmit nem érnek. Mi van a főpappal? Mi van az engesztelés napjával? Mit kell ezekkel kezdeni? Elég csak Jézusban hinni? Ezekre a kérdésekre az Ószövetség egy zsidó embernek nem válaszolt. Ezért volt szükség egy levélre, ami ezekre a kérdésekre választ adott. Az volt a kísértés a zsidók számára az első században, biztos tudsz erről, hogy visszamenjenek a judaizmusba, visszamenjenek a korábbi hitükbe. Amikor elindult a keresztény egyház, a pünköstkor eljött a Szentlélek, és Isten lelke hatalmas munkát végzett, nem sokkal később elindult az üldöztetés is. És aki megtért, az gyakorlatilag élet-halál kérdést hozott. Nem csak az örök élet szempontjából, hanem itt a földi élet szempontjából, mert könnyen lehetett, hogy az életét vesztette el miatt a döntés miatt. És a zsidó háttérrel megtért hívők könnyen érezhették, hogy ez biztos, hogy ez a járható út, hogy ilyen ellenállás van ez iránt. És ez a levél erősíti meg őket abban, hogy Jézust választani a jó út. Hogy jó döntést hoztak, az egyetlen üdvösségre vezető út mellett döntöttek. Elég nagy megrázkodtatás érte a zsidó nemzetet Krisztus szerint 70-ben. Titus, aki akkor még nem volt római császár, csak a hadsereg vezetője, bevonult Izraelbe, lerombolta Jeruzsálemet, a földdel tették egyenlővé, és a templomot elpusztították, úgyhogy kőkövön nem maradt. És gondold el, hogyha te magad zsidó lettél volna addig, nincs hova menni imádkozni. Nincs főpap, nincs áldozat, nincs engesztelés ünnepe. Nincs reggeli és esti áldozat. Ezek mind... nincs. Ez egy elég nagy megrázkodtatás volt nekik. És ez a levél teszi helyre ezt az állapotot bennük, hogy ők már Krisztusban vannak. A zsidó hit így alapjaiban meginok, hiszen nincsenek itt a bibliai zsidó alaphoz szükséges részek. Nincs templom, nincs főpap, nincs áldozat. De ez a levél elmondja, hogy korábban minden nap bemutattak a papok áldozatot. De most Krisztus egyetlen áldozata tökéletessé teszi a szenteket, mondja a zsidó levél. És nincs szükség többé áldozatokra. A templom, ahol a főpap bement a szentek szentje mögé, hogy engesztelést végezzen a népért, azt mondja a zsidókhoz itt levél, hogy ő az engesztelő áldozat. És emlékeztek, amikor Krisztus meghalt, akkor a kárpit ketté szakadt. Már nem volt értelme annak, hogy most valaki oda bemenjen egy évben egyszer. Már nem kell főpap, mert Krisztus, ami főpapunk, szabaddá tette az utat Isten tróntermébe. Ezt mind a zsidók levele mondja el nekik. Nem kell többé áldozat, mert Jézus vére folyamatosan tisztára mos minket a bűnünkből. Ezt is a zsidó levél mondja el. Na jó, Tamás, de akkor felvetődik a kérdés, hogy mi nem vagyunk zsidók, akkor nekünk ez miért aktuális? Lehet, hogy van köztünk olyan, akinek zsidó származása van, én nem ilyen vagyok, akkor nekünk ez miért fontos? Az első keresztények mind zsidók voltak. Jézus zsidó volt. A tanítványok zsidók voltak. A kereszténységet eleinte zsidó szektának tartották. Azért fontos ez a levél nekünk is, mert mindaz, amiben hiszünk, ráépül arra, amiben a zsidók is hisznek. Miért fontos nekünk ez a levél? Azért, mert ezt is Isten lelke ihlette nekünk. Én azt gondolom, hogy ez nekünk ez a levél szól. Miért szól nekünk ez a levél? Mert Jézusra mutat. Azzal foglalkozott a szerző Pál, hogy a zsidókat odafordítsa Jézushoz. És én megmondom nektek őszintén, nekem erre van szükségem. Újra és újra és újra. Hogy engem Isten lelke odafordítson Jézushoz. Hogy vele foglalkozzam. Miért fontos ez a levél? Azért, mert összekapcsolja az ószövetségi és az újszövetségi szálakat jobban, mint bármelyik másik könyv a Bibliában. Ebben a könyvben rengeteg ószövetségi téma van, amit megértünk, hogy miért fontos számunkra újszövetségi hívőknek. Miért fontos ez a könyv? Azért, mert megláthatjuk benne Jézus, mint a főpapunkat. A János evangéliumban látjuk Jézus főpapi imádságát. De ennyit látunk az ő főpapi szerepéből. De ez a levél rámutat, hogy ő mindenében a főpap. Nem Áron rendje szerint, hanem Melkisédek rendje szerint. Majd érteni fogjátok, hogy ez mit jelent. Sok figyelmeztetést tartogat nekünk ez a levél, intést, bátorítást. Ma az elsőt meg fogjuk nézni. Az újra és újra ismétlődő kifejezések, amit majd füleljetek jól, sokszor el fog hangzani, az, hogy jobb, nagyobb és különb. Ezt újra és újra mondja ez a levél. Jobb, nagyobb, különb. És mindegyik Jézusról szól. Mert azt fogjuk ma is megnézni, hogy Jézus különb az angyaloknál. Másutt azt írja a levél, hogy Jézus különb Mózesnél. Különb Áronnál. Az ő áldozata nagyobb, mint az összes többi áldozat eleinte. Ő nagyobb, mint a templom. Van benne néhány olyan igevers, tudom jól, lehet, hogy te is azért kerülöd néha a zsidók levelét, amit nehéz érteni. És ha ott nyílik ki a Bibliát, hogy na, akkor olvassunk valami bátorítót, akkor nem fogsz fölbátorodni tőlem, mert egy kicsit, mit akar ezzel mondani Isten? Remélem, néhány ilyen igevers egy kicsit jobban ki fog tisztulni. És bátorít minket Isten belőle. Nézzük meg az első két verset. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösövé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Azt olvassuk itt, hogy Isten sokféleképpen, sokszor és sokféleképpen szólt az atyákhoz. Az atyák a zsidó és atyák, vagyis az ő elődjeik. És ezt tudjuk jól az igéből. Ő sokszor szólt hozzájuk. És ebben a levélben is, csak ebben a levélben Pál azt mondja, hogy 61-szer mondja, hogy Isten szólt az ő népéhez. Isten szól hozzánk. Az Ószövetségben látjuk, hogy Isten szólt Ádámhoz és Évához. Szólt Noéhez, hogy készítsen el egy bárkát. Szólt Józsuéhoz, hogy hogy támadja meg Jerikót. Szólt a prófétákhoz. Isten nagyon különleges módokon is szólt. Néha szólt álomban. Néha szólt jeleken keresztül. Néha szólt eseményeken keresztül. Volt, hogy csodákat tett Isten, és ezen keresztül szólt az ő népéhez. Volt, hogy egy szamár száját nyitotta meg, amit mindmáig csinál minden vasárnap itt a Golgota gyülekezetben. Isten sokszor, sokféleképpen szólt, de azt mondja itt a szerző, de a végső időkben Isten az ő fia által szólt. Ahogy az eredetikben elhangozhatott, a fiában szólt. Isten addig sok mindent mondott, és utána jött egy végső, tökéletes kijelentés Jézusban, ami nem mondott ellent a korábbiaknak. Nincs ellentmondás az Új és az Ószövetség között. De Jézus az, ami összefoglalja, elmondja azt, amit Isten el akart az embernek mondani. Az benne van Jézusban. Ő az. Ő a kijelentés. Tamás, akkor ma már hozzánk nem szól, hogyha Isten elmondott mindent? Dehogy nem. Hányszor szól hozzánk Isten, amikor kinyitjuk a Bibliát, és az ő lelke szól a szívünkhöz? Vagy rámutat valamire, hogy mintha megkopogtatnak. Tamás, Isten ma is szól, de az, amit az embernek el akart mondani, az Jézusban van. Ő az a kijelentés. Borítótól borítóig. Ez a könyv is úgy ér véget, jelenése könyv, hogy ne tegyen hozzá senki, ne vegyen el belőle senki. Jézus a kijelentés. Ezekben a végső időkben a fiúk által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindennek. Akit örökösévé tett mindennek. Azt tudod, hogy Jézusnál végződnek a dolgok? Nyisd ki a jelenések könyvét. Elég zűrös dolgok fognak történni így a vége előtt. De a vége az, hogy Istennél állunk. Minden ott végződik. Jézus előtt. Mert ő az örökös. Ez bátorításul is szolgálhat, mert lehet, hogy úgy érzed, hogy a te életed is nagyon zűrös. Vagy hogy rázos dolgok történnek, de ha te Krisztusban vagy, bármi történhet, ott fog végződni az életed Jézus jelenlétében. Ez nem az ő istenségére utal, ez a kifejezés, hogy örökösövé tette őt mindennek, mert istenként már minden az övé. Ez az emberi oldalára utal Jézusnak. Hogy miután meghalt és feltámadt, Isten az örökösövé tette őt mindennek. Jézus, amikor feltámadt, amiről nem olyan rég beszéltünk húsvétkor, és fölvittetett a mennybe, erről meg múlt héten beszéltünk, akkor egy olyan dolog történt, ami előtte soha nem volt még a történelemben. Egy ember volt ott a mennyben. Mert amikor Jézus emberré lett, akkor nem csak arra 33 évre lett ember, és Isten egy szemében, hanem az örökkévalóságra. Tamás, honnan tudod ezt? Azt mondja az ige, hogy nincs több közbenjáró, csak Jézus Krisztus. Az ember Jézus Krisztus. Isten és közöttünk. És Isten odaállt az Atya elé, mint egy ember, akinek a teste megdicsőült. És tudjátok, azt mondja az ige, hogy őt tette örökösévé Isten mindennek, és őt fogjuk követni. Őt tette örökösévé mindennek, aki által a világot teremtette. Aki által az időket teremtette, hogyha szintén az eredeti fordítást akarom mondani. Aki az idők, az időszakokat, aki a történelmet a kezében tartja. Én tudom, hogy ezt mondhatod, hogy ó, Tamás, ez teológia. És ez hogy fog a mi életünkre alkalmazódni? De gondold végig. Hogyha ő tartja a kezében az időket, ha ő az, aki örököl mindent, akkor te életed, az én életem is az ő kezében van. Akkor neki nem gond az én életemmel valamit kezdeni. Az egész történelmet, az egész időszakokat, minden időszakot ő formálja. Akkor az én életem nem lehet túl nehéz neki. Aki által a világot teremtette, és így folytatódik, és ő Isten dicsőségének a kisugárzása, és lényének a képmása. Nekem annyira tetszik ez a kezdet. De az egész levél azzal foglalkozik, hogy emeli föl Jézust előttünk. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása. Ismered ezt a dolgot a holddal, hogy fiaim mindig kérdezik, hogy miért világít a hold. És akkor mondom neki, hogy a hold nem világít. Próbálom elmagyarázni nekik, hogy a hold az csak azért látszólag világít, mert visszatükrözi a napnak a fényét. És ez kicsit már nehezebben tudom elmagyarázni nekik, hogy miért van holdfogyatkozás, akkor már kezdünk belebonyolódni, és alma, narancs, meg hárman már fogjuk a dolgokat, és úgy próbáljuk az árnyékokat, meg a fény összefüggéseket, és elvesztik a cérnát. Mindegy, majd ha kicsit nagyobbak lesznek. De a hold azért ragyog, mert visszatükrözi a napnak a fényét. A holdnak önmagában nincs fénye. De itt azt mondja az ige, hogy Krisztus az ő Istennek, a dicsőségének a kisugárzása. Ő nem visszatükrözi Istennek a fényét, hanem ő maga ez a kisugárzás. Ő maga a napnak a fénye, ha így akarom mondani. Mindaz, amit Istenből érzékelhetünk, amit felfoghatunk, az maga Jézus. Azt mondja a János evangéliuma, hogy Isten senki nem látta. De az ő egyszülött fiában nyilvánítja ő ki magát. Mindez, amit nekünk meg akart magából mutatni, ami ő, az Jézus. Amit szeretnél ismerni Istenből, az Atyából, azt Jézusban keresd. Ő az. Maga Isten. Dicsőségének kisugárzása és lényének képmása. Mit jelent ez? Lényének képmása. Akkoriban, ha valaki kereskedő volt, volt nála egy pecsétgyűrű. És úgy adtak föl egy küldeményt, hogy viaszt megolvasztottak, és belenyomták a pecsétgyűrűt, és a pecsétgyűrű ott hagyta a lenyomatát a viaszban. Ezzel tudták, hogy ez a csomag kihez tartozik. A tulajdonjogot fejezte ki. És azt mondja itt az ige, ugyanezzel a kifejezéssel, hogy ő Isten lényének képmása. Isten lenyomata itt a világban. Egyszer Fülöp nagyon, nagyon lelki akart lenni, és azt kérdezte Jézustól, hogy Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk. És még nem tudta, hogy ezzel mit vált ki Jézustól. Azt mondta, hogy Fülöp, annyi ideje veletek vagyok, és te nem láttad ezt, nem értetted, hogy én az Atyában vagyok, ő pedig én bennem. Aki engem lát, mondja ott Jézus, az látja az Atyát. Azért ezek elég nagy kijelentések, gondoljátok meg. Jézus egyszer azt mondta a farizeusoknak, hogy az Atya és én egyek vagyunk. És ma már néhány tanító azt mondja rá, hogy hát ezt úgy értette, hogy ugyanaz a terv, ugyanaz a természet. Nem. A zsidók értették, miről beszél, és köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Mert ő azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Azonosította magát az Istennel. Lényének képmása, Isten dicsőségének kisugárzása. Nem tudom, hogy találkoztál-e egy ilyen játékkal. Én régen láttam, mostában nem annyira. Van egy tábla, ami tele van pici fémtüskékkel, aminek tompa a vége, és bele tudsz tenni egy formát az egyik oldalán, és ezt kirajzolják ezek a tüskék a másik oldalon. Láttatok már ilyet? Ha belerakod az arcodat, akkor a másik oldalon ezek a tüskék kirajzolnak téged. Nagyon érdekes dolog. És én így értelmezem, amiről itt Isten beszél. Ő Isten képmása, aki beletette ebbe a világba az arcát, és az megjelent Jézus Krisztusban. Isten dicsőségének kisugárzása. Jézus ült a vámszedőkkel és a bűnösökkel egy asztalnál, hogy mondja az ige, és jöttek a farizeusok, és mondták, ha ő a Mesiás, akkor tudná, hogy ezek az emberek bűnösök, és nem ülne le velük egy asztalhoz. Nem is ismeri Istent. Emlékeztek erre a része? És Jézus akkor így válaszolt ezzel a jelentéssel, hogy én nem ismerem Istent. Ti nem ismeritek Istent. Jézus ott ült az asztalnál, morzsás szakállal, zsíros kézzel, evett a bűnösökkel, és azt mondták neki, hogy te nem ismered Istent, és azt mondta, hogy én ismerem, én vagyok. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Ennél gyorsabban fogunk menni egyébként, még megijedt tőle, jó ég. Hány fejezetes a zsidók? Ezt csak az elején szeretném, hogy így jobban lássuk. Aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, más szóval fenntartja, hogy ne essen szét. Hogyha olvasod a teremtés történetét, az egy Mózesből, Isten teremtette az eget és a földet, úgy szólt, hogy legyen világosság, az Jézus. Ezt mondja ez az ige nekünk. Aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. A Kolossé levél azt mondja, hogy ő az, aki minden teremtett, minden ránézve és általa teremtetett. Ezt mondja a Kolossé levél. Ő a teremtő Isten. Ma a fizikusok szeretnek foglalkozni az atommaggal. Ha érdekel, biztos olvastál ennek, utána olvastál, és akkor elakadsz félúton, mert nem érted a kifejezéseket. Nekem van egy atomfizikus barátom, és el szoktam vele büszkélkedni, mert sokkal okosabbnak tűnök, hogyha mellette állok, de semmit nem értek abból, amit mond. De érdekes ez a kutatási terület, engem érdekel. Az atommagnak a szerkezetét kutatják, mert szeretnék tudni, hogy mi van ott. És építettek egy óriási részecskegyorsítót Svájcban, biztos tudsz róla, mert annyira érdekli őket, hogy mi van ott bent. Hogyan keletkezett a világ, és ütköztetik ezeket a részecskéket, hogy szétrobbanjanak, és a szétrobbant elemekből próbálják összerakni a képet, mintha az autót úgy akarnák megépíteni, hogy fölrobbantják, és az apró darabokból akarnak rájönni, hogy milyen autó volt. Hát sok sikert. De nagyon érdekes ez, mert a kutatók azt nézik, hogy az atommagban vannak a protonok, amik azonos töltésű részecskék, és ugye tudjuk ezt már általános iskolából, amikor a két mágnes ugyanolyan pólusát akarjuk összerakni, hogy azok próbálják szétlökni egymást. Azonos töltésűek, azok taszítják egymást. És nem tudják a fizikusok, hogy mit tartja ezeket az atommagokat ott bent. Miért nem mennek szét? És arra úgy nevezik ezt a nem ismert dolgot, hogy atomi ragasztó. Wow. Hogyha nem tudnak valamit, akkor adnak neki egy nevet, és akkor atomi ragasztó. De tulajdonképpen nem tudják, hogy mi. Itt nekünk azt mondja az ige, hogy Isten az ő hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Még egy kicsit hadd beszéljek erről, mert én nagyon szeretem. Ebben a világban, ami az atommagban belüli részecskékről szól, ott a kvantummechanika szabályai érvényesülnek. Biztos hallottad már ezt a kifejezést. Ami nem egyeztethető össze a newtoni fizikával. Ott máshogy működnek a dolgok. És ezt a két nagy világot akarják összeegyeztetni ma egybe. Amin dolgoznak ezek a nagyon okos emberek. A kvantummechanika azt mutatja, hogy az ottani világban a rezgés, az energia érvényesül. Ott részecske tulajdonságok vannak. A mechanikai világban, a newtoni fizikában pedig az anyagi világ van. Hogy jön ez a kettő össze? Hogy amikor elkezdik kutatni az anyag szerkezetét, akkor arra jönnek rá, hogy egy idő után már nem találnak anyagot. Mert nincs anyag, csak hullámmozgás, rezgés. És milyen érdekes, hogy a hang az egy hullámmozgás, az egy rezgés. És azt mondja az ige, hogy Isten az ő hatalmas szavával tartja fenn a mindenséget. És Isten szava alkotta ezt a világot. Isten szólt, és a semmiből lett valami. Ma úgy hívják ezt, hogy Higgs bozon. Lehet, hogy ezt a szót is hallottad már. Ezt a dolgot keresik, ami megmagyarázza, hogy energiából hogy lesz anyag. Nem kellett volna ez ekkora részeske gyorsítót építeni. Itt van benne a Bibliában, hogy Isten hatalmas szava hordozza a mindenséget. Azt tudjuk jól, Pakson is van egy ilyen, hogy mi történik, amikor egy ilyen atommagot felhasítanak. Milyen energiák szabadulnak fel. Vagy amikor ledobták az atombombát. Milyen energia szabadult fel pár atommag szétbomlásából. És Péter, az ő levelében, 2 Péter ír arról, hogy az idők végén az anyagok felbomlanak, égve felhasadnak. Nem csak pár, az egész. Milyen energia fog felszabadulni? Egy halász ember 2000 éve ilyen atomfizikai összefüggésekről írt. Wow. Mi az, ami tartja össze a dolgokat? Mi az az atomi ragasztó? Ez az mi Urunk, Jézus. Ő tartja össze a dolgokat. És lesz majd egy pillanat, amikor szól, és azt mondja, hogy elég. Mond egy szót, és mondja, hogy bomoljatok fel, és minden szétesik. Ez a világ, ez az anyagi világ elmúlik. És Isten teremt egy új eget és egy új földet. Hogyha aggódsz néha, amit mindannyian szoktunk, Uram, hogy fogod az én életemet egyben tartani? Hát gondolj erre. Isten az ő szavával egyben tart mindent. Nem túl nehéz a te életed sem, Istennek, az enyém sem. Néha belekerülünk a csőlátásba, hogy fölnagyítjuk a probléma, és már semmi mást nem látunk. De ha eszünkbe jut, hogy ki maga Isten, ő az, aki a hatalmas szavával hordozza mindenséget, nincs félnivalónk. Ő az Isten, aki engem szeret. Hatalmas szavával hordozza mindenséget, aki miután minket bűneinkből megtisztított, a mennyei fenség jobbjára ült. Na ez az, ami mindent hozzánk kapcsol. Ez a hatalmas Isten, Isten dicsőségének kisugárzása, lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza mindenséget, ő az, aki bűneinkből minket megtisztított, és leült a mennyei fenség jobbján. Ez egy fontos részlet, mert ő az, aki megtisztított minket, és leült. Jézus nem izzad, nem siet, nem kapkod, hanem leült. A kereszten azt mondta, hogy elvégeztetett. A megváltás munkája készen van. Ő már leült. Nyugszik. Amit nem tudott Mózes megtenni, amit nem tudott Áron megtenni, amit nem tudtak elvégezni az áldozatok, a főpapok, az egész szertartás, azt megtette Jézus értünk. Ő az, aki bűneinkből minket megtisztított. Múlt héten mondtam nektek ezt, és lehet, hogy már sokat hallottad, de ma azért, amit Krisztus tett érted. Ha Krisztusban vagy, akkor ő tisztának lát téged. Ő elvette a bűnödet. 100%-ban megbocsájtott. És olyan messzi vetett el tőled, mint napkelettől napnyugat. Ha rád néz, nem bűnöket lát. Ő Krisztusban lát téged. Olyan vagy előtte az igaz mi voltodban Krisztusban, mintha soha nem vétkeztél volna. Ilyen nagy a kegyelem Istentől. Ez az ereje az ő evangéliumának. Isten fia nem hintaszékben ül fenn a mennyben szerintem. És csak hintázik, és nem csinál semmit. Én azt gondolom, amit kifejez itt az ige, hogy ő leült, az elmondja, hogy az ő megváltásának munkája készen van. A megváltó Isten nyugszik, de ő azóta is munkában van. Építi az ő egyházát, formálja a te és az én életemet. És milyen nagy munkát végez Isten. Így folytatódik. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Ma a második fejezetig el fogunk jutni. Szerintem úgy 2:30-3 tájéken be fogjuk fejezni. Hoztatok hideg élelmet magatokkal, ugye? Nem. Nem, elő fogom befejezni. Amennyivel feljebb való az angyaloknál, annyival külön nevet örökölt náluk. Az angyalok. Téged érdekelnek az angyalok? A Bibliában elég sok szó esik róluk. Az Ószövetségben 108-szor, az Újszövetségben 165-szer. Az sok. És ez egy fontos téma a Bibliában. Ott van Mihály, az arkangyal, a legfőbb angyal, ott van Gábriel, aki szintén főangyal, ott vannak a szeráfok, a kerubok, a hétköznapi angyalok. Az angyalok nem kis puttók, akik felhőn ülnek és hárfáznak. Túl sok rajzfilmet néztél, hogyha így gondolod. Ezek különleges, hatalmas, gyönyörű teremtmények. Teremtmények. Sokszor hírvivők, ezt is jelenti a nevük, angyal, az annyit jelent, hogy hírhozó. Isten eszközei az ő akaratának kimunkálói. Azt írja a Máté 18:10, hogy ő angyalai vigyáznak a kisgyermekekre. Rá még mindig vigyáz egy szerintem. Nem akarok felnőni, mert addig itt lesz mellettem. Isten akaratának eszközei. Olvasunk egy alkalmat, amikor Isten egyik angyala levágta Agrippát, aki felfuvalkodott büszkeségében. Másik, az Ószövetségben olvassuk, hogy Elizeus szolgája egyik reggel kilépett a sátorból, és körbevesznek mindkét az arámok. Berohant az ő vezetőjéhez, hogy Elizeus, baj van! Ő meg csak a félálomba imádkozott. Uram, kérlek, nyisd már meg az ő szemét. Kilépett, és látta a mennyei seregeket, az angyalokat, amint tüzes szekéren körbevették őket. És elbántak az arám sereggel. Egy másik helyen 185 ezer embert vágott le egyetlen angyal. Ezek nem kismiskák. Azt olvassuk a gazdag és Lázár történetében az angyalokról, hogy amikor meghalt Lázár, eljöttek Isten angyalai, és elvitték őt. Elvitték őt Isten jelenlétébe. Amikor itt az utolsót lehelem, és a következő lélegzetemet veszem fenn a mennyben, közte az angyalok eljönnek, és felvisznek engem a mennybe. Az angyalok, azok, nem tudom, láttál-e már? Lehetett volna rá esélyed, mert mondja az ige, hogy tudtunkon kívül is láthatunk angyalokat, megvendégelhetjük őket. Valaki már látott, és még él. Elhiszem, hogy te is láttál, ez nem furcsa dolog, bármennyire is különleges, de az zsidók számára ezek nagyon különleges teremtmények voltak. Ők azt gondolták, hogy az angyalok közvetítésével érkezett el a törvény Mózeshez. Hogy az angyalok ott voltak, és valahogy fontos szerepet játszottak ebben. Nagyon nagyra becsülték az angyalokat. A Jehova tanúi, hogyha találkoztam már velük, azt állítják, hogy Jézus egy angyal, megegyezik az ő személye Mihály arkangyallal. Hát nem olvasták a zsidók levelét. Mert itt azt mondja, hogy annyival feljebb való Jézus az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. A mormonok azt gondolják, hogy Jézus és Lucifer testvérek voltak. Ebben sehol nincs alátámasztás a Bibliában. ő annyival feljebb való, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Az angyalok különlegesek, de Jézus nagyobb náluk. Most a következő rész 7 ószövetségi idézetet tartalmaz, amin gyorsabban fogunk átmenni, ami alátámasztja azt, hogy Jézus nagyobb az angyaloknál. Így hangzik. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd atyává leszek, és ő a fiamá lesz. Ez a második Zsoltárból van. Az angyalok neve az igében egyszer az, hogy Ben Elohim, ami azt jelenti, hogy Isten fiak. Isten fiaknak nevezi a Biblia, de sehol nem mondja Isten egy angyalnak azt, hogy fiam. Sehol nem mondja egy angyal Istennek, hogy atyám. Ezt mondja itt az ige, mert az angyalok közül vajon kinek mondta, fiam vagy te? Ma nemzettelek téged. Atyává leszek, és ő fiammá lesz. Ma nemzettelek téged. Na erre egy Jehova tanúja azt mondja, hogy ugye én mondtam, Jézus egy teremtett lény. Na figyeljetek erre ide. Ma nemzettelek téged. Ez a második Zsoltárból egy idézet. De Pál apostol megadja erre a magyarázatot. Mindig a Biblia a legjobb kommentár a Bibliára. Azt mondja az Abcsel 13, oda is lapozok nektek. Abcsel 13, 32. Mi is hirdetjük nektek, hogy az az ígéret, amelyet az atyánknak tett Isten beteljesítette nekünk az ő gyermekeinek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a második Zsoltárban is, fiam vagy te, ma nemzettelek. Ez nem a szűzen fogantatásra utal, hanem ez a feltámadásra utal. Ma nemzettelek téged. Ezért mondja ott, fiam vagy te, ma nemzettelek téged. A feltámadás. Amikor egy angyal elhengerítette a követ, ott is egy angyal volt, emlékeztek? Elhengerítette a követ a sírbolttól. Az nem azért volt, hogy Jézus kijöhessen, hanem hogy mi bemehessünk, és láthassuk, hogy ő nincs ott. Hogy ő föltámadt. És akkor történt meg, amit az előbb mondtam, hogy ami soha előtte nem volt, hogy egy ember, Jézus emberi testben megdicsülve odaállhatott Isten elé. Egy ács. Ott volt a mennyben. És mi az ő példáját fogjuk követni. Azt mondja az ige másáján, hogy ő az első szülött, az első termés a halottak közül. Ő támad fel elsőnek, hogy mi kövessük az ő példáját. És így folytatódik a 6. vers. Amikor pedig bevezeti az első szülöttet a világba, ismét így szól. Imádja őt az Isten minden angyala. Amikor pedig bevezeti, az, a nyelvtan úgy mondja ezt, hogy újra bevezeti, amikor újra eljön Jézus, a második eljövetele, akkor imádja őt minden angyal. Milyen nap lesz az, gondoljátok el. Ahogy Jézus eljön, jönnek a szentek, mi vele együtt, és az angyalok. Imádja őt minden angyal. Jézus feljebb való az angyaloknál. János egyszer az evangélista, aki, már nem Keresztelő Jánosnak, nem, aki a Jelenések könyvét írta, a Jelenések könyve végén megjelenik neki egy angyal, és ő leborul előtte. Emlékeztek erre a része? És az angyal mondja, nem, engem ne imádj, az csak Istennek jár. Az angyalok nem fogadtak el imádatot, de az angyalok mind imádják őt, a mi Urunkat. És az angyalokról ugyanezt mondja. Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűzlángjává. De a fiúról így szól, a te trónusod örökké megálló Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Az angyalokról azt mondja, hogy ők eszközök, ő az én akaratomnak az eszközei, de mit mond a fiáról? Nézd meg ezt, hogy mit mond a fiáról. Egészen bámulatos, a te trónusod örökké megálló Isten. Isten mondja az atya a fiának, a te trónusod megáll örökké, ó Isten. Az atya a fiút Istennek nevezi. Mutasd meg ezt egy Jehova tanújának, ha találkozol vele. Az te igazságod örökké megáll. Ebben a világban nem sok állandóságot kereshetsz, de amit Jézus mondott, az úgy lesz. És Jézus azt mondta, hogy ha valaki én bennem hisz, az nem vész el, hanem örök élete lesz. Ez mindig is így fog maradni. Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben, és a te kezed alkotása az ég. Ő a teremtő. Az ő ujjai feszítették ki az eget. Máshol azt mondja az ige, hogy ő araszával méri meg az egész világ egyetemet. Jelenleg úgy tartják, hogy több milliárd fény év méretű a világegyetem. Istennek ez az araszával egyenlő. Ami Urunknak, Jézusnak. Most már értjük, hogy miért annyira fontos nekünk ez a zsidókhoz írt levél, nem? Hogy növeli a mi hitünket az Urunkban? Hogy kicsoda a mi Jézusunk? Nem tudom, hogy tudod-e, de a napunk az nem számít egy nagy csillagnak. Vannak nála sokkal nagyobbak. De minden másodpercben a mi napunk 5 millió tonna anyagot használ el. Fűtőanyagot. 5 millió tonnát másodpercenként. Ez azt jelenti, hogy minden másodpercben másfél méterrel csökken az átmérője. Most mind megijedtetek, hogy már nincs sok idő hátra. Még sok van belőle, nem? De ez azt jelenti, nem tudom, kerültem már kezedbe ilyen dinoszauruszokkal foglalkozó könyv, azt mondják, hogy 100 millió évvel ezelőtt a Föld kietlen volt és pusztaság, és az Úr lelke levegett, nem, azt nem mondja. De 100 millió éve, hogyha ezzel számolunk, ezzel a napcsökkenéssel, 1 millió évvel ezelőtt a nap a Földig ért. Jó meleg lehetett azoknak a dinoszauruszoknak. A tojás le se ért a Földre, már megsült. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten szava alkotta a világot. A te kezed alkotása az ég. Na jó, de azt mondják, hogy akkor az ember valahogy úgy kialakult évmilliók alatt. Régen Isten megtenett. Azt mondja a Biblia, hogy Isten kezdetben férfivá és nővé teremtette az embert. Ahogy a Biblia mondja a hatodik napon. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. És azok mind elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha elváltoznak. Te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el. Isten a végén az egészet csak így föltekeri, az egész világegyetemet. És a Jelenések könyve azt mondja, hogy mi majd mind láttuk, ahogy Isten új eget és új földet teremt. Azt mondják a tudósok ma, hogy egy nagy bum volt, abból alakult ki minden. Tényleg lesz egy nagy bum, csak a végén, nem az elején. És Isten teremt egy új eget és egy új földet. És tudod, mi a bámulatos? Ha lemaradtál az első teremtésről, ott lehetsz a másodiknál. Én nem voltam ott az elsőnél. De ott a másodiknál már nem lesznek ilyen evolúcióhívők, hogy azt fogjuk hallani, hogy azt mondja, hogy legyen világosság. És ahogy a kezével formálja a világot. Nem bámulatos? Ami most van, azt te fölgöngyölíted, mondja itt az ige. De te ugyanaz maradsz. Isten ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Nem bátorító ez nektek? Isten szeretete nem változik meg. Az evangélium üzenete nem változik meg. Isten kegyelme nem gyengül el. Isten igazsága ugyanaz marad. És ő azt mondta, hogy ha valaki énben nem hisz, az nem vészel, hanem örök élete lesz. Az angyalok közül kinek mondta vala, ülj le az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábod zsámolyává teszem. Olyan ezek nem szolgáló lelkeke mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. És folytassuk a második fejezetnél. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Ezért, tehát, amit eddig mondott, ezért, hogyha Jézus az, akiről itt az ige beszél, hogyha ő Isten végső kijelentése, ő benne Isten megmutatja, hogy mi a lényeg, akkor még jobban kell figyelnünk arra, amit hallunk tőle. Hogy el ne sodródjunk. A zsidók levele másáján azt mondja, hogy vigyázzatok, el ne sodródjatok. El ne utasítsátok azt, aki ma szól hozzátok. Hogyha halljátok ma Isten szavát, akkor meg ne keményítsétek a szíveteket. Ha én nem figyelek arra, amit Jézus tesz, aki ő, amit tett értem, akkor elsodródom. Mint a hajó, aminek nincsen horgonya. És így folytatja, mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, a törvény, amit Mózes elhozott, az angyalok közvetítésével érkezett, ami igen erős volt, és büntetés járt érte, aki nem tette. Azt mondja, ha ilyen erős volt ez az ige, ami angyalok által jött, így folytatja, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először. Ha én nem törődök az üdvösségemmel, akkor elsodródom. Hogy ne törődnék az üdvösségemmel, mondhatod. Ez nem azt jelenti, hogy teológiailag elfelejtett. Persze, Jézus meghalt, értem, és feltámadt, és ezért van nekem üdvösség. Nem ezt jelenti. Hadd kérdezzem, hogy mekkora ma a te üdvösséged a te szemedben? Ugyan akkora a te üdvösséged, mint amikor megtértél? Amikor megtértünk, akkor rád döbbentünk ennek a csodájára, hogy Isten, értem, az ő fiát odaadta. Hogy szerethet engem Isten ennyire? De valljuk meg, hogy el tudunk jönni erről a helyről, amikor Isten szeretete nem érinti meg a szívünket úgy, már az ő evangéliuma nem válik ennyire izgalmassá nekünk, hanem megengedjük, hogy így eltompuljon a szívünk, és ez elsodród, ez azt okozza, hogy elsodródunk. És erről ír itt Pál. Dávid azért imádkozott, hogy Uram, add meg nekem az én üdvösségemnek az örömét. Hát a Dávid ezért imádkozott, nyugodtan kérhetem én is. Az első szeretet az benned van ma? Tudsz egyedül ülni Isten előtt, és rád csodálkozni arra, hogy ő mit tett, érted? Ebben a csodájában élsz te is. Ezt magamnak is mondom. Ha nem ebben a csodában élünk, amit Jézus tett, értünk, tudod, mi történik? Elkezdjük élni a keresztény kultúrát. Jövünk a gyülibe, veszünk egy keresztény pólót, van keresztény karkötőnk, keresztény zene szól a kocsiban. Ez a kereszténységünk. De itt azt mondja a szerző, hogyha ez az Úr által jött el ez az üzenet, hogyan tehetnénk, hogy nem figyelünk erre? Ha nem ennek a csodájában élünk. Az első században, Antiókiában nevezték a hívőket először keresztényeknek, de ez nem bók volt, gúnyolták őket, mert azt jelenti azt, hogy keresztény, hogy Krisztus-szerű. Ti olyan kis Krisztusok vagytok, olyan Krisztus bolondok, mindent úgy csináltok, mint Jézus. Hát milyen jó lenne, ha minket is így gúnyolnának, nem? Nektek minden Jézusról szól. Amikor látták Pétert és Jánost, azt mondták, hogy látták róluk, hogy ők Jézussal voltak. Hogyan kezdünk el sodródni? Úgy, hogy a kereszténységünk elkezd kultúrává válni. Szereted Jézust? Én tudom, hogy szereted. De mikor randevúztál utoljára Jézussal? Mikor ültél utoljára vele, és engedted, hogy ő megérintsen téged, hogy sírhass előtte egyedül, azon gondolkodva, hogy ő mennyi mindent jelent neked, mennyit tett érted? Figyelünk arra, amit ő jelent számunkra, és akkor nem sodródunk el. Én ezt sokszor elrontom, és megvallom nektek. Tegnap is volt szó erről a férfi alkalmon, hogy hát én pásztor vagyok, én sokszor foglalkozom az igével, sokszor imádkozom dolgokért, és de el tudom hagyni azt az egyszerű dolgot, hogy én, Gémes Tamás, Isten gyermeke, odaüljek az ő jelenlétébe, és azt mondjam, hogy apu. Az én apukám. Nem a pásztornak a főnöke, hanem az én apukám. Ő nem alkalmazott engem a keresztnél, hanem megváltott engem. Hogy én az övé lehessek. És azt mondja az ige, hogy mi már nem vagyunk a harag fiai, nem vagyunk árvák, hanem a világosság gyermekei. A mennyben én már nem leszek pásztor. Ott nem én adom a tanítást, hanem Jézus. Jobb lesz. De már most felnézhetek a mennyre, és mondhatom, hogy apu, Én több teológiát tanulok a gyerekeimtől, mint a könyvekből. És ha Isten engem még jobban szeret, mint ahogy én a fiaimat, akkor nekem még sok mindent kell megtudnom erről a szeretetről. Ha azt látom, hogy az életemről, hogy sodródik, vagy a szívem kihűlt, akkor ez amiatt van, hogy nem figyelek rá. Akkor inkább keresztényes dit játszom, mint élem azt a kapcsolatot, amire ő megváltott. Ő az, aki nekem adta Jézust, ami nagyobb az angyaloknál, aki nagyobb a törvénynél, nagyobb a templomnál, Áronnál és Mózesnél. Ő az, aki a bűneimből meg tudott tisztítani, és leült az ő atyának jobbjára, és az én üdvösségem készen van. És még ezt az apró mondatot nézzük meg. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra. Ezzel ér véget a harmadik vers. Akik ezt hallották, azok megerősítették ezt számunkra. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy ez a levél nem az első generációs hívőknek írodott, hanem a második generációs hívőknek. Akik már ezt hallották, megtapasztalták, átadták nekünk. Így vagyunk mi is itt hívőként. Hogy mi hallottuk ezt valakitől. Jézus valakit felhasznált és tanított minket. Sokadik generáció. De ha nekem csak törvényem van, szabályaim, keresztény kultúrám, akkor nincs mit átadnom. Mit adok át a fiaimnak? Az nem fog sokáig élni, ha csak a szabályokat ráhagyom. Nekik, bennem azt kell látniuk, hogy nekem egy élő megváltom van. Hogy nekem egy kapcsolatom van. Egy valódi élő kapcsolatom van Jézussal. Én nem a kultúráját élem, én a valóságát élem az ő szavának. Az efézusi gyülekezet, aminek az efézusi levél íródott, 30 évvel később kapott még egy levelet, és abban már azt mondja neki a lélek, hogy elvesztettétek az első szereteteteket. 30 év elég volt. Mi sem vagyunk ettől mentesek, de vissza lehet menni, azt mondja ott a lélek nekik, hogy térjetek meg. Ha eljöttetek erről a helyről, hogy így szerelem kapcsolatban éltek Jézussal, akkor csak valljátok ezt meg az Úrnak, és gyertek vissza. Ez sokszor ez a nehéz így bevallani. Ó, nem stimmel, ott van benn valami. Ha én nem vagyok fertőzött, akkor senkit nem fogok tudni megfertőzni. Ha én nem vagyok Krisztus szerelmében, akkor senkinek nem fogom tudni ezt átadni. Ez egy jó feladat nekünk. És szóljon ez az első intés most, nem megyünk tovább. Figyeljetek a hallottakra, amit ő mond nektek. Arra a kijelentésre, hogy ő kicsoda Jézus. Hogy ő mit tett, értetek. Hogyha már rég tetted, adj hálát az üdvösségedért. Mondd el neki, hogy mennyire hálás vagy azért, amit ő tett. És élvezd. Élvezd, hogy üdvösséged van. Ezt nem lehet parancsra, viszont megtörténik abban a pillanatban, amikor elkezdjük a szívünket átadni ennek. Mennyi atyán, köszönjük, hogy te nagyobb vagy mindennél, és elküldted a te fiadat Jézust, aki nagyobb az angyaloknál, ő a teremtő, ő az örökös, ő az, aki leült az atyának a jobbján, ami üdvösségünknek a kősziklája. Köszönjük, Uram, hogy egy kapcsolatra váltottál meg, amiben élhetünk, amit élvezhetünk, amit megtapasztalhatunk. Te nem maradtál a sírban, te élsz. És Uram, imádkozom, hogy ne sodródjunk el. Erősíts minket meg abban az üzenetben, amit hallottunk tőled. Az evangéliumban, a jó hírben, hogy az Isten fia eljött értünk. Megtisztított minden bűntől, és a mi üdvösségünk az készen van. És nincs ehhez mit hozzátennem, hanem élvezhetem. És Uram, imádkozom azért, hogy ennek az öröme átjárja a szívünket, Istenem. És úgy imádkozunk, mint Dávid, hogy add meg nekünk a mi üdvösségünknek az örömét. Építsd a mi életünket még jobban Jézusra, Uram, ahogy tanulmányozzuk a zsidók levelét. Nyűgözz le minket újra azzal, aki te vagy. És kérlek, Uram, változtass meg az életünket. Köszönöm minden testvéremet, aki ma itt van, és kérlek, töltsd be minket frissen a te lelkeddel. Uram, ha van köztünk olyan tesó, aki éppen sodródik, Uram, ragadd meg az ő életét. És vondd egy randevúra önmagaddal. Uram, hadd legyünk magunkkal őszinték, hogy lássuk, hogy a szívünkben mi zajlik. Hogy azt tudjuk mondani ott az efézusi hívőkkel együtt, hogy Uram, nagyon sajnáljuk. Bocsánatot kérünk azért, hogy nem veled vagyunk, Uram, nem veled foglalkozunk, de kérlek, állítsd helyre a mi szívünket. És köszönöm, Isten, hogy a te megbocsájtásod elég minden vétekre, Uram. És azt mondja az igét, hogy ha mi közeledünk hozzád, akkor te is közeledsz hozzánk. Vondd az egész Váci Golgota a gyűlét közelebb magadhoz, Uram. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.